Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Keddi műsorunk tartalmából. Ferenc pápa a spanyolországi megszentelt élethetére. Ne az ideológiákat, hanem a szent lelket kövessék. A pandémia sokakban felerősítette az életszentségre való meghívást. Interjú Jávorka Lajos atyával, a Focolare mozgalom tagjával.
Ferenc pápa a spanyolországi megszentelt élethetére. Ne az ideológiákat, hanem a szent lelket kövessék. Május 17-e és 22-e között tartják a megszentelt élet intézményeinek hetét Spanyolországban. A pápa az alkalomra küldött videó üzenetében arra buzdítja a szerzeteseket, hogy ne kövessenek irányzatokat, ne vesszenek el a félelmeikben. Őrizzék meg alapítójuk karizmáját, maradjanak nyitottak az idők jeleire. Egy sor tanáccsal szolgál a pápa a spanyol szerzetes közösségeknek. Ne hagyják, hogy a külsőségek, a félelmek domináljanak életükben. Főként pedig ne essenek ideológiák csapdájába. Szomorú látni, amikor egyes intézmények biztonságra vágyva, önnön helyüket keresve ideológiákba esnek, legyenek azok baloldaliak, jobboldaliak, középirányúak, bármilyenek is. Ezzel a videó üzenettel nyitotta meg Ferenc pápa a spanyolországi megszentelt élethetét, melyet 50. alkalommal rendeznek meg, vagy 49-szer, hiszen tavaly elmaradt, jegyzi meg a pápa. A Szentatya mindenek előtt köszönetet mond Aquilinos Bocos Merino bíborosnak, mert az ő kezdeményezésére született a megszentelt élethete, a szerzetes élet folyóiratból kiindulva. Aquilinos atya olyan pap, szerzetes, aki soha nem szűnt meg pap és szerzetes lenni, és mindig így szolgálja az egyházat. Szeretném megköszönni neki, hogy folyamatosan arra sarkal, hogy megértsük és gyümölcsöztessük a megszentelt élet gazdagságát. Ne csak értsük, hanem éljük is meg. Nem csak elméletben, hanem gyakorlatban. A katekézis segít, hogy jobban gyakoroljuk, teszi hozzá a pápa. A Szentatya közel érzi magát a spanyol szerzetesi hét résztvevőihez, és nagyra értékeli a gazdag programot, amelyben olyan emberek szólalnak föl, akik nagy tapasztalatra tettek szert a szerzetesi életben, az egyetemességben és a határlétben egyaránt. Példa rá Liliana Franco Echeverri nővér, a Latin-amerikai Szerzetesi Szövetség elnöke, aki megosztja az Amazóniáról szóló szinóduson is fölmerült latin-amerikai határhelyzeteket. Vagy Cristóbal López Romero bíboros, Rabati érsek, aki az iszlám világ határairól beszél. Párbeszédben a valósággal, hogy ne legyünk meddők, mutat rá üzenetében a pápa. Közvetlenül a megszentelt életet élőkhöz fordul a Szent Atya, amikor arra emlékeztet, hogy fontos a valósággal párbeszédben élni, reflektálni arra, mi történik. Ha ugyanis elvész ez a dimenzió, akkor a szerzetesi élet elkezd meddővé válni. Azon gondolkodom, hogy egyes szerzetesi intézmények miért meddők. Az ok általában az, hogy nincs meg a párbeszéd és a valóság felvállalása. Ne hanyagoljátok el ezt, a megszentelt élet mindig párbeszédben áll a valósággal. Valaki ezt mondhatja erre: igen, most ez a modern forma, de nem. Gondoljunk Szent Terézre, aki látta a valóságot, reformot indított és ment előre. Az út során voltak kísérletek arra, hogy elzárkózzanak a reform elől, ilyenek mindig vannak. De a reform mindig haladást jelent. Haladunk a valósággal kapcsolatban maradva, szemünk előtt az alapítói karizma távlata lebeg. A megszentelt életről szóló napok és az ilyen kezdeményezések segítenek abban, hogy legyőzzük a félelmet. Ferenc pápát szomorúsággal tölti el, amikor egyes intézmények biztonságot és kontrollt keresve valamilyen irányzatú ideológiába esnek, legyen az baloldali, közép vagy jobboldali. Amikor egy szerzetesi intézmény egy ideológiában fogalmazza újra karizmáját, akkor elveszíti önazonosságát, elveszti termékenységét. A Szent Atya tehát arra buzdítja a megszentelt élet intézményeit, hogy tartsák ébren az alapító karizmát, méghozzá úgy, hogy közben előre haladnak, növekednek, párbeszédben vannak azzal, amit a lélek üzen az időben és a térben, a különböző korszakokban és helyzetekben. Ehhez megkülönböztetésre és imádságra van szükség, mert nem lehet megtartani az alapító karizmát apostoli bátorság nélkül. Ez azt jelenti, hogy mindig mozgásban kell lenni, megkülönböztetni a jót és a rosszat, és imádkozni. Nem arról van szó, hogy összejövünk és gitározunk, mondván, milyen szép is a megszentelt élet. Igen, időnként gitározzatok, mert az éneklés jót tesz. Ahogy Szent Ágoston mondja, énekelj és zarándokolj, jót tesz. Ugyanakkor arra is vigyázni kell, hogy ne essünk külsőségekbe, ideológiákba, félelmekbe, hogy ne önmagunkkal beszélgessünk, hanem a Szentlélekkel. Ne féljetek a korlátoktól, ne féljetek a határoktól, bátorít üzenete végén a pápa, majd hozzáteszi, éppen ott fog megszólítani a Szentlélek. Ezért jó, ha minden szerzetes a Szentlélek keze ügyébe helyezi magát.
A pandémia sokakban felerősítette az életszentségre való meghívást. Interjú Jávorka Lajos atyával, a Focolare mozgalom tagjával. 4 éve végez szolgálatot Olaszországban a Kalocsa Kecskeméti főegyházmegye papja, amelynek keretében a múlt év óta ellátja a firenzei kis magyar közösség lelkipásztori szükségleteit is. Loppiano után jelenleg Rómában él. Itáliai missziójáról kérdeztük. Jávorka Lajos atyával beszélgetünk a firenzei vasárnapi magyar mise után, ezért is a háttérzaj a közelből. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál.
Köszönöm, én pedig szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit és összes munkatársát.
Azon túl, hogy Firenzében 3 havonta ellátja a magyar közösség lelkipásztori feladatait, a közelben Loppianóban is néhány évet élt a római megbízatása előtt, ugyanis a Focolare mozgalom tagja, és a Focolare mozgalom egyik központja éppen Loppianóban van. Kezdjük talán ezzel, milyen tapasztalatokat szerzett.
Loppiano egy ilyen hegyre épült város, egy kicsit ilyen evangéliumi mintaváros szeretne lenni, nem úgy, hogy ránk nézzetek, mert mi olyanok vagyunk, hát szeretnénk követni az evangéliumot. Tehát ez a kérés, hogy aki oda jön, az vállalja, hogy tényleg az evangéliumot akar élni, hát próbál szeretni, ez egy ilyen belépő a városkába. És úgy tapasztaltam, hogy az igyekezet mindenki részéről megvan, és nagyon-nagyon szép testvéri légkör tapasztaltam. Iskolaváros, olyan értelemben, hogy van egy egyetemi intézménye is, de iskolázódnak a családok, a fiatalok, papok, szerzetesek, külön-külön hivatások szerint külön házak vannak, nyilván kisgyerekes családok gyerekei a szülőkkel együtt vannak, de az atyáknak a házából voltam. Első évben 4 kispap volt rám bízva, következő évben csak 2 tudott jönni, akkor vegyes csoportokat csináltunk, és atyák és kispapok csoportjával voltam. Nagyon határozottan a vatikáni zsinat és a zsinat utáni dokumentumok megismerésével foglalkoztunk. Nyilván teológiai szinten ezt mindenki tanulta odahaza, de hogy ez a mindennapokban hogy tudjuk megvalósítani, illetve papként, plébánosként hogyan formálunk közösséget fiatalokkal, családokkal, és mi magunk paptestvérek egymás között is. Sok szó esett az ökumenikus kapcsolatokról, és ténylegesen is találkoztunk környékbeli különböző felekezetű lelkészekkel, meghallgattuk az ő tapasztalatukat. És hát ami nagyon élvezetes volt, a napunkban be volt iktatva 4 óra fizikai munka minden nap. Van egy kis üzem, 2 is, ahol különböző kisegítő-besegítő munkákat lehet végezni. Aztán voltunk többen, akik a szőlő vagy az olajfa területen dolgoztunk. Egy negyed évig én voltam a háznak a kertésze, jó nagy kert van ránk bízva. amit mi gondoztunk, de az egész város használta, jöttek oda. Tudni, az atyáknak a háza, az egy egykori ferences kolostor, közösségi tereket hoztunk létre benne, és 6-8 fős kis csoportokban, mi úgy mondjuk, hogy fokolárokban élünk, és ez a 6-8 ember együtt ebédelt, együtt vacsorázott, természetesen mi takarítottunk, mi mostunk, vasaltunk. Hosszú ideig a szemétgyűjtés, szemétkihordás volt az egyik feladatom, roppant módon élveztem. Nagyon-nagyon szerettem ezt a változatos, izgalmas életet, sok-sok értékes emberrel megismerkedtem, és ami úgy különösen sokat adott nekem, hogy mivel a világnak tényleg a legkülönbözőbb pontjairól, azt hiszem abban az időben 60-valány országból voltunk résztvevők, 800 emberből, magyarok 10-12-en voltunk mindkét évben, különböző hivatásokhoz tartozó testvérek, gyakran találkoztunk magyarok is, tehát nekem ami különösen sokat jelentett, hogy az egyház katolicitását itt éltem át igazán erősen, mert azt láttam, hogy amit a hírekből hallunk, hogy egy-egy országban milyen bajok vannak, vagy éppen milyen örömök, azt itt élőben hallhattam, és a hírek mögé lehetett egy kicsit látni, hallani. A testvéreknek a tapasztalata alapján nagyon-nagyon szép volt számomra. És két év elteltével a felelőseim azt kérték, hogy mennék-e szívesen Rómába, ott volna rám most jobban szükség.
Ebből a két évből a nagy részt gondolom a járvány tette ki, és a pandémia időszakában kellett a lelkipásztori feladatokat ellátni. Hogyan sikerült összeegyeztetni a bezártságot és a lelkipásztori kilépést, úgymond?
Igen, Ferenc pápa mindig erre hív bennünket, hogy lépjünk ki. Szerencsére a pandémia idején azért fűzött jó kis magyarázatokat ahhoz, hogy hogyan is éljünk most. Mondta ezt többször is, hogy előbb vagy utóbb csak vége lesz ennek, és ebből ki lehet jönni rosszul is, meg jól is. Hát mi jöjjünk ki jól. Tehát használjuk ki nagyon ezt a kairoszt, ezt az Istentől adott kegyelmi időt. Kegyelmi időként tekintsünk rá, és nyilván baj a pandémia, tehát ahol lehetőségünk van, segítsünk. Én ebben az időszakban sok beteget látogattam. Egyik feladatomnak ezt éreztem, kérték is tőlem, meg mindig is szerettem betegeket látogatni, úgyhogy nyilván a közvetlen COVID-fertőzöttekhez nem lehetett menni, de a családjukat lehetett látogatni, a többi betegeket lehetett látogatni. Fiatalokkal, a fokolármozgalom fiataljaival megszerveztük, hogy azon a területen, ahol mi vagyunk, Róma belvárosába, ismerős időseknek bevásároltunk. Én tényleg nem zárkóztam be, meg a mi fokolárunk, majd mondok egy szót a fokolárunkról, nem zárkóztunk be, hanem látogattunk. És a találkozókat is folytattuk, mert az volt a szerencse, hogy pandémia előtt, tehát ez indult február-márciusban, én pedig szeptemberben érkeztem Rómába, két éve szeptemberben, és hát egy pezsgő élettel találkoztam. Akkor még egy lakótelepi lakásban laktunk, most már van egy új központunk. Ebben a lakótelepi lakásban 4 lakószoba volt, 4-en vagyunk ebben a papi fokolárban. Van 2 nagyobb acska termünk, egyikben nagyjából 15, a másikban kb. 30-35 ember elfér. Itt rendeztünk minden délután, minden este találkozókat. Gyakorlatilag minden délután 2, minden este 2, néha konyhában is volt, 3 csoport is volt. Ezt nagyjából én feladatom volt koordinálni, szervezni, értesíteni, vagy tiltakozni, hogy már nincs több helyünk most már. Nem most gyertek, hanem majd másik napon. És ez, hogy fogadtam, búcsúztattam őket, elég hamar jó baráti kapcsolatokat szült, és egészen gyakori volt, hogy valaki telefonált, hogy mehetnék egy órával előbb, volna egy problémám. Egy kicsit előbb jöhetnék, gyónni szeretnék, vagy itt maradnék a végén. Na, és akkor jött a pandémia. És egyrészt akkor következetesen addig is odafigyeltünk a pápa tanítására, a vasárnapi urangyalánál, vagy a szerdai katekézisen, amit mondott, azokat mindig földolgoztuk a mi fokolárunkba. De a pandémia idején olyan célirányos jó dolgokat mondott a pápa, hogy ezt a többieknek is továbbítottuk, vagy fölhívtuk a figyelmet, WhatsAppon küldtük szanaszét a közösség tagjainak a pápa tanításait, és tényleg egy ilyen kegyelmi idővé vált. Volt egy olyan előzmény, hogy gyakorlatilag minden csoportunknak volt már WhatsAppos, Zoomos, Skype-os, valamilyen internetes kapcsolata azelőtt is, mert adódott alkalom, hogy valaki nem tudott éppen részt venni, megpróbálták bevonni, bekapcsolni elektronikus úton. Ez a váltás azonnal megtörtént, mert volt már egy kis tapasztalat róla, úgyhogy minden találkozó ugyanolyan ritmusban folytatódott. Persze így nem fogadhattam őket, de több csoport, akikkel összebarátkoztam, kérdezik, hogy a csoportunk tagja lennél, és akkor ilyen módon interneten részt vettem, folytattam ezeket a találkozókat. És hát ami sajátos dolog, amit úgy különösen ránk bízott Róma város bíboros helynöke, az az volt, hogy a egyetemista atyáknak, kispapoknak adjuk át ezt a közösségi tapasztalatunkat, akit érdekel. Azt mondta, hogy intellektuális, teológiai képzést igazán komolyan kapnak Rómába, és erről abszolút meg vagyok győződve. Azt mondta, hogy sokaknak olyan helyről érkeznek, Afrikából, nem tudom honnét, nincs közösségi tapasztalata. És ezt úgy nem okvetlen tanítják a teológián, hogy akit érdekel, kínáljuk fel ezt a tapasztalatunkat, és így személyesen egyre több kapcsolatot találtunk paptestvérekkel, kispapokkal, meghívtuk őket beszélgetni ebédre, vacsorára, kávéra, és lassan összejött egy 30 fős kis csapat. Most egy kicsit már többen is vannak. Most Zoomon interneten tartjuk a kapcsolatot, illetve amennyire a adott aktuális rendelkezések engedik, egy-két paptestvért minden nap meghívunk ebédre vagy vacsorára. Tehát ez a személyes kapcsolatot folytatjuk. Amelyik szemináriumba lehet menni, látogatni, oda megyek, vagy elmegyek kispapokkal sétálni. Tehát nagyon intenzíven megy ez a kapcsolat. Kérdeztél a fokolárunkról. Négyen vagyunk most ebben a kis lakóközösségben, életközösségben. A felelősünk egy bajor paptestvér. A kollégák kicsit foglaltabbak, ugye én vagyok, aki teljes egészében a lelkipásztori szolgálatokban vagyok, ők pedig hát ki kell a maga lehetősége szerint.
A mostani járványidőszak idején melyek voltak, vagy továbbra is, melyek azok a lelkipásztori kihívások, és azok a problémák, amelyekkel leginkább találkozott a hívek részéről? Mi nyomja leginkább a lelküket?
Nyilván leginkább a családjukban, közeli baráti körükben előforduló betegségek. Ennek kapcsán természetesen az is, hogy én is megbetegedhetek, engem is elérhet a baj. De legdrámaibb talán az volt, hogy többen nem tudtak hazautazni a temetésre sem. Ez arra indított bennünket, hogy hosszabban elidézzünk a testvérünkkel, beszélgessünk, imádkozzunk. Azt tapasztaltuk, hogy világi Krisztus hívők egymás közt is mélyebben, őszintébben beszélgettek. És hát amin öröm volt tapasztalni, és az evangéliumi tapasztalat volt, hogy nem a rémület erősödött föl, hogy jaj, hanem mi az, amin javíthatok, mi az, amire jobban oda kell figyelnem. Kiára Ludwig, a Fokolár Mozgalom alapítójának a tanításával erős ez a motívum, ami persze nagyon sok rendalapító, nem a Szent Nisián, hogy éld jól ezt a pillanatot, ami most van. A tegnapon már nem tudsz változtatni. Holnap meg nem biztos, hogy olyan lesz, mint amilyennek most gondolnánk, de ez a pillanat, ez a mai nap itt van. Ma adj bele mindent. Ez sokakban felerősítette, tényleg így tudom, így merem mondani az életszentségre szóló meghívást, a nagyobb elköteleződést, és sokan elkezdték látogatni a betegeket, sokan odaálltak azok mellé, akinek beteg volt a családjával, van, meg elhunyt a családtag. Tehát a személyesség, a mélység, az Istennel megélt kapcsolat erősödött, úgy tapasztaltam a környezetemben. Elég sok plébános atyával kerültünk kapcsolatba az elmúlt években, és hát azt tapasztaltuk, hogy ahol pandémia előtt is komolyan foglalkoztak családokkal, fiatalokkal, ezek az atyák megtalálták a módját, hogy ez folytatódjon. Megint csak ki kell előírásokat betartva, de azért látogatott lehetőségek szerint családokat, betegeket, találkozott fiatalokkal. A római lelkipásztor paptestvérek gondolják úgy, hogy ahol inkább csak megelégedtek a templomba járással, és nem lehetett egy ideig egyáltalán misézni se, de most is mindegy szűkített létszámmal lehet a templomokon részt venni Szent Misén, félő, hogy ott erős visszaesés lesz. Tehát ez azt gondolom egy nagy lelkipásztori tapasztalat lesz pozitív értelemben is, meg a, mondjuk így a komolyabb meghívás irányába is.
Borka Lajos atyával, a Fokoláre mozgalom tagjával készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.